Izrael törzseinek összegyűjtetése. Izraelben léteznek vallásos zsidó csoportok, akik célul tűzték ki, hogy a proféciákat beteljesítik, kicsit fölgyorsítják. Kutatásaik alapján a világ több pontján találkoztak olyan népcsoportokkal, akik az izraelita törzseknek, a leszármazottjainak tartják magukat, szokásaikban és tradícióikban pedig több olyan elem és jelenség található meg, ami kimondottan a zsidó vallás előírásaira utal. Szombatfogadás péntek esténként, a menstruációs nőktől való elkülönülés, stb. Ez a fajta összegyűjtetés valós és jogos, hiszen maga a genetika tudománya is megerősíti ezen csoportok izraelita vérvonalát, így nem kétséges, hogy a proféciák beteljesedése ezen a síkon is folyik. Azonban tudnunk kell, hogy mindez csak a felület. Mondhatni, hogy az utolsó simítások csupán, amikor a nép legtávolabbra került egyéneinek fölkutatása történik. A teljes izraelita nép összegyűjtetése egy jóval korábban elkezdődött folyamat, mely akkor indult meg, amikor a szentélyt a római seregek lerombolták, és a maradék júdeai törzsek végső számüzetésüket elkezdték. Kikből állt a 2000 éve elűzött zsidó nép? Kevesen említik meg, hogy a szentély lerombolása és a kiüzetés idején nem kettő, hanem négy törzs volt még jelen Júdea területén. Simeon például nem tűnt el, hanem korábban beolvadt Júdába. Identitását elveszítette, de maguk a tagok máig köztünk vannak, a zsidó nép alkotó részei. Hasonlóan, ahogy később ez Benjamin törzsével is megtörtént, a kiüzetéstől kezdődően fokozatosan sorvadt el tudatában a törzsi identitása, és lassan beolvadt a zsidó néppé alakuló Júda, Simeon, Levi maradék és saját maga Benjamin csoportulásba. Levi törzsének a tagjai már a honfoglalástól kezdődően szétszóratásba került a többi törzsek közé, ahol tucatnyi városokban, menedékvárosokban tömörültek, ahogy a Jákob által kihirdetett áldás és ígéret megjövendölte. Így Simeon, Júda és Benjamin területén is éltek leviták, illetve nem kizárt, hogy a többi törzs deportálása idején sok levita egyszerűen lejjebb telepedett Júda és talán főként Benjamin területére, mely magába foglalja Jeruzsálemet. Azért is gondolom, hogy a többi levitákból csak kevesebb tagot vihettek el a tíz törzsel, mert a mai zsidóságon belül megmaradt koheniták száma igen nagy. Saját tapasztalatom alapján a magyarországi zsidóságnál feltűnően magas a számuk. Arról is ismerhetőek föl, hogy a fölvett családi neveknél igyekeztek megőrizni a kezdő K, C vagy C betűt. De az is lehetséges, hogy a koheniták, mint a főpapi nemzetség, alapjából szaporulatában is többlet áldást kapott az örökkévalótól, így a 2000 év folyamán erőteljesebben fölfutott arányuk száma a többiekhez képest. Erről nincs tudásom, nincs látásom, csak a tapasztalat alapján figyeltem ezt meg. Mégis 10 törzs tűnt el. Ahogy látjuk, minimum 3 törzs szinte teljes egészében megmaradt a mai napig. Csupán csak egymásba olvadtak. Így a zsidóságon belül senki sem tudhatja még, hogy Júda, Benjamin vagy Simeon a fölmenője. Ha valóban 3, illetve Levi maradékával együtt, mely tartalmazza az előbb említett kohéneket, 4 törzs maradt meg, akkor maga Jahua a proféták által miért említ mégis 10 elveszett törzset? Tudjuk, hogy József törzse alapjából Efraimra és Manasszira osztódott ketté. Így nem 12, hanem már is 13 törzsről beszélünk. Továbbá maga Manassé is ketté vált a Jordán partjainál. A törzs egyik része a folyó keleti partján maradt, Gád és Ruben törzsével, a másik része pedig átkelt a Jordánon, és elfoglalta jogos helyét a Szentföldön. Tehát összesen 12 törzsből egy feleződött, majd ennek egyik fele tovább feleződött, Így kapunk összesen 14 csoportot. Így a mai zsidóság, mely Benjamin és Júda teljességéből, és ez utóbbiba pedig szintén teljességében beolvadt Simeon, és mellettük Levi maradékán túl, valóban 10 törzs létezik szerte a világban, akik összegyűjtetésre várnak. Pontosabban az összegyűjtetés észrevétlenül történik, és már rég folyamatban van. Nem a kortárs rabbik kezdeményezése által indult meg ennek a proféciának a beteljesedése, hanem már 2000 éve folyik, miután megjelent a világban a végső és egyetlen főrabbink a Melkisédek rendje szerint. Kétezer éve tartó folyamat? Úgy vélem, hogy az eredetileg Júda, Simeon, Benjamin, Lévi maradékából álló zsidó néphez a századok folyamán csatlakozó csoportok, akár egész törzsek vagy népek, könnyen lehetnek azoknak a 10 erhulcor törzseknek a leszármazottjai, akiket a perzsák magukkal vittek észak-kelet irányba az izraeli királyságból. A ma élő úgynevezett zsidó bölcsek szerint a Szentföldön való összegyűjtetést követően az örökkévaló kinyilvánítja majd minden zsidó számára, hogy melyik törzsből származik. Ez egy talmudi, azaz rabbinikus profécia, mely bár nem szerepel a szentírásokban explicit módon, de kivételesen figyelembe veszem, mert profétikus tartalommal bír, és minden bizonnyal erre is sor kerülhet, talán már a látható világban is. Az izraelita vér, mint minden más vérvonal, magához vonza szellemben azokat, akikben közösen benne van. Aki volt külföldi magyar, vagy csupán magyar külföldön, talán tapasztalta már, hogy megszólalás nélkül is valakiben fölismerte a közös népcsoporthoz, kultúrához való vonzódást, illetve amikor kiderült, akkor sokkal nagyobb lelkesedéssel ismerkedett meg, test vérével úgymond, mintha egyszerűen az anyaország területén találkoztak volna. A vér ugyanis úgy működik, mint egy mágnes. Ahogy a mágnes magához vonza a rokon anyagból készült tárgyakat, az egyes fémtárgyakat, úgy az izraelitákat magához vonzotta a száműzött mozgó Júdea beli mágnes több mint 2000 éves bolyongása során. Ezek a visszacsatolt részecskék azóta is az alkotó részei a mai zsidó gyűjtő néven ismert népcsoportnak. Csupán az eredeti és pontosabb törzsi identitásukról nincs még fogalmunk. Úgy tűnik, hogy akiket ma zsidóknak nevezünk, azok valójában vegyesen nem Júda és benne Benjamin, Levi és Simeon, hanem Júdán túl az összes törzsnek a leszármazottjai lehetnek. Kazár elmélet. Antiszemita embertársaink kedvenc témája és elmélete a kazár elmélet, miszerint a közép- és kelet-európai zsidók nem júdeai törzsekből származó izraeliták leszármazottjai, hanem a kazár birodalom szkita népének judaizálása során hozzáadódott tömeg sarja. Az azóta kialakult genetika tudomány sajnos nem tisztázta ezt a kérdést, hiszen maguk az izraeli zsidó génkutatók is megosztottak abban, hogy a német, osztrák, lengyel, magyar, román, bolgár, ukrán, orosz, litván tájakról származó zsidó DNS-ben talált alkotóelemek valóban az izraelita származásra utalnak és azt bizonyítják, vagy sem? Magam is hallottam sokat kazár elméletekről, és tagadhatatlan, hogy ez az egyébként ősmagyarsággal rokonságban álló szkíta népcsoport judaizált valamikor a római birodalom bukásának idején. Állítólag Árpád fejedelemnek a felesége is egy prozelita kazár herceg lánya volt. Érdekes belegondolni, hogy ez esetben az 5 Árpád házi katolikus szent idézőjelben zsidó ősanyától származik. Igaz, hogy zsidó származású szentből a római egyház már azelőtt is rég bővelkedett, hiszen szinte minden bibliai zsidó szereplőt kanonizáltak, de hogy még a magyar szentek is valamilyen szinten azok, de viccet félretéve, sokan úgy vélik, hogy bár Kazár betérés valójában történt? Ez kizárólag a vezetői réteg, a kazár nemességre volt jellemző, és nem terjedt ki a népre. De mégsem kizárt, hogy mégis az antiszemitáknak van igazuk, és akár az én saját zsidó őseimnek is több köze van a kazár néphez, mint Júda törzséhez. Azonban a kazárok betérése nem biztos, hogy véletlen. Nézzük csak meg, kik ezek a kazárok, hol helyezkedett el birodalmuk? Valahol ott, a Fekete és a Kaszpi tenger között, a mai orosz, grúz és örmény területeken, Izraeltől észak-keletre. Pontosan az a térség, amerre a perzsák elvitték a törzseket. A jól ismert magyar zsidó Arthur Köstler által írt könyv a 13. törzsről talán igencsak rátapintott a lényegre. Köstlernek a zsidó szellem öngyilkossági kísérlete egészen váratlan profétikus fordulatot vehet, és megdöbbentő igazságot fog nagy valószínűséggel fölfedni előttünk a közeljövőben. Ha egyáltalán kiderül, hogy a kazár elmélet valóban igaz, illetve nagyobb tömegeket érintett. Mert talán a modern zsidó állam mai elnevezése Izrael, melyet a többségben askenázi, európai zsidó holokauszt túlélők szavaztak meg, profétikusan szintén erre az izraelita származásra utalna esetleg. Logikusabb lett volna ismét Júdeának elnevezni a területet, mely nevet viselt utoljára, mielőtt száműzték onnan a választott nép maradékát. Mégis az Izrael név mellett döntöttek. Vajon miért? Igen, nagy esély van arra, hogy a később Kazária névvel illetett terület az a gyűjtőhely volt, ahová a perzsák száműzték a deportált izraelita törzseket. Innen majd sokan tovább mentek, amint bizonyítja az izraelita származású apróbb közösségek Ázsia és Afrika szerte, melyek az utóbbi évtizedekben kerültek napvilágra. És most gondoljunk bele, a kazárok betérésének az irracionalitására. Mert egyes történészek azt állítják, hogy a kazárok diplomáciai okokból kénytelenek voltak választani és elfogadni a három nagy monoteista vallás egyikét. És mivel az egyik oldalon a keresztény világ állt, amellyel nem ápoltak túl jó kapcsolatokat, a másik oldalon pedig az iszlám világ, amely nem volt sokkal szimpatikusabb a szemükben, mint az első, így logikusan a zsidó vallást választották. Egyfajta diplomáciai húzás, amely megőrizte az ő semlegességüket, és fenntartotta a státuszkót a térségben. Miféle ostoba ötlet szülhetett ilyen elméletet a történészek fejében? Miért lett volna érdekük egy kicsi, jelentéktelen vallás fölvétele, amely csak katonailag is rendkívül gyenge a korábban említett két nagyhatalomhoz képest? Ráadásul tudván a két szellemiségnek, a névleges kereszténységnek és az iszlámnak a zsigeri ellenségeskedését az eredetileg kiválasztott néppel szemben, akinek első szülöttségi helyére pályáznak a mai napig mindketten, Ézsau és Ismael. Miért nem engedhették volna meg maguknak, hogy megőrizzék pogány vallásukat, az eredetit, és ne változtassanak semmin? Még akkor is, ha ez azt jelentette volna, hogy mindkét oldalról nyomást fognak rájuk gyakorolni, akár a pogányság, akár egy olyan vallás miatt, amely még nagyobb gyűlöletet szított volna ellenük a két fölemelkedő nagyhatalom részéről. Arról nem is beszélve, hogy ezek a kazárok, a hunok, a kunok, a magyarok, a tatárok és a többi ar végződésű népek közvetlen rokonai. Azaz egy rendkívül harcias, bátor és erős nép. A puszta nevük hallattára a szomszéd népek a gatyáikba csináltak. Valóban politikai okok miatt kénytelenek lettek volna új vallást fölvenni ezek a tekintélyes, nagyhatalmú emberek? Hát erősen kétlem. És még akkor sem, ha esetleg meggyengültek volna, és az erejük elfogyott volna. Az e fajta népek inkább választják a halált, mint az alávetettséget. Csak úgy, mint az észak-amerikai indiánok, akik egyébként szintén rokon és szkíta nép, és akiket soha nem lehetett rabszolgává tenni, mert inkább harcoltak az utolsó emberig, mint sem alávessék magukat a fehér embernek. Nem, Ha a kazárok valóban áttértek a judaizmusra, annak egészen más okai voltak. Azok, amelyeket az előbb leírtam, valamint a két másik tanításomban, az antiszemitizmus és keresztény ellenesség, valamint az Izrael állama és cionizmus videóimban és írásaimban. Mert képzeljünk el egy barbár népet, dicsőségük, gazdagságuk és hatalmuk csúcsán, akik egy maréknyi júdeai menekülttel találkoznak, akiket száműztek földjükről. Ezek a szerényen öltözött júdeaiak ünnepi ruhákban fölöltözött fejedelemségek előtt jelennek meg, és ez utóbbiaknak ilyenkor semmi más nem jut az eszükbe, semmilyen más érzés nem üt beléjük, mint egy ellenállhatatlan vágy, hogy áttérjenek ezeknek a lúzereknek a vallására, akiknek ráadásul most rombolták le a szentélyét. Van egy csepp racionalizmus egy ilyen történetben? Láttunk már ilyet az emberiség történetében? Kivéve esetleg néhány viccben vagy vígjátékban, de még ott se nagyon. Ez olyan, mintha ma a migránsok láttán Orbán Viktor ellenállhatatlan késztetést érezne arra, hogy elhagyja magyar miniszterelnöki posztját, áttérjen az iszlám hitre, és az ő maga által fölépített vaskerítés túloldalán táborokban telepedjen le új tesóival. És ha az elméletem olyan debil és grotesznek tűnhet is, mint egy Marx fivér vagy egy Woody Allen film, akkor sem mondhatok mást, mint hogy nincsen más magyarázat erre. További törzsek. További erős gyanúim vannak bizonyos népekkel, népcsoportokkal kapcsolatban, akik szintén ezen a területen élnek nagyjából a mai napig, a ma Kaukázus és Észak-Arábia területén, és helyzetüknél fogva és üldöztetési szintjüknek köszönhetően erős gyanakvásra adnak okot. Például miért gyűlöli annyira a török az örményt, hogy vele szemben is holokausztot követ el? Sőt, a mai napig Jeruzsálem egyik negyedét örmény negyednek nevezik, a török erőszak elől menekülő keresztény örmény oda telepedők után. De beszélhetnénk még a kurdokról is, akik nem sorolhatók és nem tartoznak sehova. Muzulmán hitük és vallásuk ellenére igen jó kapcsolatokat ápolnak a modern zsidó állammal, és bizonyára nem csupán csak azért, mert onnan kapják a fegyvereiket, hogy az előbb említett török ellen védekezzen, bár ez utóbbi tény nyilvánvalóan megerősíti a szimpátiát, hanem bizonyára más okai is lehetnek. A palesztinnak nevezett közel-keleti araboknál is lehetnek még meglepetések. Már több mint egy alkalommal történt, hogy egy palesztin arabot zsidónak néztem, illetve egy izraelit pedig arabnak. És bizony egyes történészek szerint a palesztinok is korábban visszatért izraelitáknak számítanak szerintük, akiket az iszlám magával szippantott időközben, így elveszítették identitásukat. De hangsúlyozom, hogy itt is legyünk óvatosak, bizonyára messze nem az egész társaságra igaz, csupán a palesztin gyűjtő néven futó egyének egy része lehet valóban érintett szerintem is. Továbbá lehetne beszélni a drúzokról és a szamaritánusokról, akik alapjából izraelita származásúaknak vallják magukat. Mégis különcködnek még. Illetve ismert még az afgán pastún népcsoport esete, akik hagyomány szerint izraelita törzsek leszármazottainak tekintik magukat, legalábbis a többségük. A tálibok között is igen sok pastún származású harcos van, akik tudatukban egyszerre izraeliták, és szélsőséges iszlamisták. Izraelita származásukat bizonyára nem fitoktatják, nem pastún társaik előtt, de ők maguk többnyire tudatában vannak vele, akár tetszik nekik, akár nem. De van még egy elveszett törzs, amiről soha senki nem beszél, mint olyan. És ez nem más, mint maga Júda elveszett törzse. Mert gyakran megfeledkezünk arról az apróságról is, hogy bár Júda törzse az, amely minden időket átvészelt, és amely sosem veszítette el globálisan az identitását, mégis léteznek Júda törzséből levált személyek, akár egész csoportok is, akiknél megszakadt egy időre legalábbis a törzsükkel, népükkel való összeköttetés, így identitásuk is feledésbe merült. Ilyen nagy valószínűséggel például a szábeusok, mandeusok esete. akik egy főként Irakban élő, ma már emigrációba kényszerült 200-300 ezer fős etnovallási csoport. Ők a Babilóniában maradt júdabeliek azon csoportját alkotta, akik nem csupán ellenkeztek visszatérni a Szentföldre, hanem a zsidó vallásukat és identitásukat is meg akarták változtatni. Az arab világban is az arab történészek ezt vallják ezekről az emberekről. Majd később Bemerítő János tanítványai is csatlakoztak hozzájuk, akik Júdeából elmenekültek azok után, hogy János fejét vették. Az új szövetségből egyszer csak eltűnnek, és valóban senki sem tudja, mi történt velük. A legtöbb történész és teológus talán logikusnak tartja, hogy csatlakozhattak Jesua tanítványaihoz, de maguk a szábeusok számolnak be arról, hogy ezek a tanítványok nem csatlakoztak a mazokhoz, hanem elmenekültek Babilónia területére, ahol valamilyen úton módon egy idő után hozzájuk csatlakoztak. Ezt az információt egyébként személyes ismeretségből szereztük, maguktól, iraki szábeusoktól. Európa másik végén pedig egyes genetikai kutatások kimutatták, hogy az Ibériai félsziget mai lakosságának, azaz Spanyolország és Portugália lakosságának az 1/5 az inkvizíció idején a katolicizmust magukra kényszerítő zsidók leszármazottjai. Nem beszélve azaz számtalan asszimilálódott zsidóról, akik nem tudják, vagy még nem tudják, vagy tudják már, de tagadják az identitásukat, és akiknél még nem rendeződött, illetve akiknél már rendeződött, vagy fog rendeződni a közeljövőben, és akiknél az izraelita vérvonalhoz tartozás gyakran ellenállást, szégyent, vagy akár nyílt zsidó gyűlöletet vált ki. A hamis fekete héber izraeliták. Magyarországon talán kissé ismeretlen ez a fogalom, azonban egy terjedő és pusztító jelenség, mely a fekete emberek világában igen nagy kárt okoz. A fekete héber izraeliták egy olyan mozgalom, amelynek követői úgy vélik, hogy ők a bibliai izraeliták leszármazottjai. Ez a közösség az afroamerikaiak körében alakult ki az Egyesült Államokban több mint egy évszázada. A mozgalom tagjai gyakran hangoztatják, hogy a fekete afrikaiak az eredeti izraeliták, és vissza kell térniük az ókori zsidó vallási és kulturális gyökerekhez. Ennek hívei többsége úgy véli, hogy az askenázi és szefárd zsidók nem az eredeti izraeliták leszármazottjai, hanem későbbi betelepülők vagy betért prozeliták. Szerintük az igazi izraeliták a fekete afrikai népek, különösen azok, akik az afrikai diaszpora részeként kerültek Amerikába. Ezt egyébként azokkal a proféciákkal igyekszenek alátámasztani, miszerint az utolsó időkben hajókon hozza vissza Izrael fiait és leányait a föld négy sarkából. Ezt ők úgy értelmezik, hogy az afrikai rabszolgakereskedelem idején ez a profécia beteljesedett. És ez azt bizonyítja, hogy ez róluk szól, és ők az izraeliták. Nos, a proféciák épp ellenkezőleg szólnak. A rabszolgaságból és a fogságból viszi haza a szabadságra az elveszett törzseket, és nem fordítva. De ez csak egy a sok ellentmondás közül. Nem is szeretném itt taglalni ezeket, csak rámutatni figyelmeztetésként ennek az elméletnek a hamisságára, hogy akik benne raboskodnak, azok jöjjenek ki akár hajóval is, de főként szellemi értelemben. Közülük néhány csoport kifejezetten vitatja a mai zsidó közösségek zsidóságának érvényességét, és azt állítja, hogy a bibliai zsidók fekete bőrűek voltak. Lényegében a rabszolga sors és az évszázados sérülések, melyet a fehér embertől el kellett szenvedniük, ennek kompenzálásaként kialakult egyesekben a fekete felsőbbrendűség érzet és a hamis kiválasztottsági identitás. De nem más ez, mint a feketékre szabad modern, behelyettisítő teológia, melynek egyetlen egy célja van, ami nem a valódi Izrael lerombolása egyébként, hanem az ebben az elméletben hívők végleges megsemmisítése. Először is az identitásbeli szinten, majd akár szellemi szinten is. Szóval állításaikat, hogy ők az eredeti zsidók főként az 5 Mózes 28-68 versére alapozzák, melyre folyton rámutatnak, ami úgy szól, hogy visszavisz téged Jahua Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondtam neked, hogy nem fogod többé látni. Ott majd áruljátok magatokat ellenségeiteknek, szolgákul és szolgáló leányokkul, de nem lesz, aki megvegyen. És itt valóban fölmerül a kérdés. Tudnak ezek az emberek olvasni angolul, vagy bármilyen más nyelven, amin olvassák ezt a verset? Akár héberül is? Visszahoztak közülük bárkit Egyiptomba a mai napig? Amikor megpróbálták volna eladni magukat a helyieknek, akik pedig nem kértek volna belőlük? Amerikába hurcolták el őket, ahol a fehérek sajnos valóban azt akarták, hogy rabszolgáik legyenek. Viszont a diaszporában élő zsidóság ismét Egyiptomba került, de senkinek nem kellettünk. 2000 évig próbáltunk asszimilálódni, és a nemzetek részeivé válni, de nem kértek belőlünk. Előbb-utóbb elűztek, vagy meggyilkoltak bennünket. Ez a történelmi tény. Továbbá a kiválasztott nép összegyűjtetéséről szóló több profécia arról beszél, hogy teveháton, hajókon, szekereken gyűjtenek össze Jeruzsálembe a Szentföldön, a föld 4 sarkáról. Vissza a Szentföldre, és nem Egyiptomba. Ez látható a 19. század közepe óta, és főként 1948 óta, amióta Izrael állama újjászületett. Szóval nem csupán történelmi alapja nincs a dolognak, de az évszázadok folyamán is, főként az elmúlt évszázadban tapasztalt jelek, csodák és proféciák beteljesedései mindenre mutatnak, csak arra nem, amit ők állítanak. Elohim keze ugyanis annyira látványosan hordozza és védelmezi a valódi zsidóság identitását, ami vitathatatlan, ahogy taglalom ebbe a két tanításba, amit az előbb említettem, Izrael állama és cionizmus, illetve az antiszemitizmusról szóló írásomban. Továbbá nem olvasták ezek az emberek az énekek énekét, vagy a királyok könyvét, Sámuel könyvét, vagy a krónikákat? Amikor maga Sába királynője bizonyos kisebb rendűségi komplexussal kéri, hogy a jeruzsálemi lányok ne mosolyogjanak a bőrszíne láttán, valamint Dávid leírása, amikor Sámuel először meglátja. Mit lát? Vörös hajat, pirosposgás arcot, kék szemről már nincs szó, bár egyesek még azt is állítják, de sehol semmiféle fekete bőr vagy nagyon göndör haj. Ezért tartom fontosnak a magyar közönség számára is beszélni erről a témáról, mert vannak olyan nagyokosok ebben az országban, akik Bibliával a kezükben ezt tanítják fehér bőrű magyarként, hogy a hamis kazárok nem a valódi zsidók, hanem feketék a valódi zsidók. És ahogy mindjárt látni fogjuk, léteznek valóban fekete bőrű izraeliták, de semmiképp nem vonatkozik ez a származás minden fekete bőrűre, vagy azokra, akiket Amerikába deportáltak rabszolgának. A fekete bőrű zsidók eredetileg sémiták, akik keveredés és mutációk által az évezredek folyamán befeketettek, és nem fordítva. Minden antropológus és biológus jól tudja, hogy nem a bőr színe a fő kritériuma annak, hogy meghatározzuk, hogy milyen vérvonalhoz tartozik, milyen néphez tartozik valaki. Az összegyűjtetés folyamatban van Izrael államában. Az összegyűjtetés másik és látványosabb, mondhatni hivatalos síkon is folyik. Ahogy az legelején említettem, vallásos izraeli csoportok léteznek, akik végigkutatják a világ tájait, keresve mind történelmi, mind genetikai alapokon az elveszett törzsek leszármazottjait. Így olvashatunk arról, hogy épp Kínából szállítottak vissza Erecbe több tucatnyi Benei Menasét, Menasé fiait, akiket valahol Közép-Ázsiában találtak meg, más törzsekből származókra pedig Fekete-Afrikában, Szudánban, Elefántcsontparton vagy épp Dél-Afrikában találnak rá. Ezek a csoportok évszázadok óta a társadalom peremén élnek, részben zsidó szokásaik vannak, azon belül is részben eredeti, mózesi törvényeket tartanak, azonban érdekes módon poszt-babiloni judaista elemeket is átvettek valahonnan. Ez utóbbi tény a hagyományos zsidóság számára megerősítő bizonyítéknak számít arra vonatkozóan, hogy a szóbeli tant nem Babilóniából, hanem a Színai hegyi kinyilatkoztatás részének tartják, melyet Mózes közvetlenül kapott volna az örökkévalótól. Az én olvasatomban viszont egyértelművé teszi, hogy az évszázadok folyamán arra járó vándor judaista zsidókkal találkoztak ezek az emberek természetesen, akiktől eltanulták az újításokat, a reformokat idézőjelben, és semmiképp nem bizonyítja a Tórához hozzáadott talmudista irodalom isteni ihletettségét. De ennek az írásnak most nem ez az apropója. Visszatérve ezekhez az emberekhez, ezeknek az ázsiai és afrikai izraelitáknak a vérvonala visszavezethető Jákobhoz. Sőt, mindegyik népcsoporton belül akadtak olyanok, akik Áron főpapi leszármazottjai, kohének. Ezt maga a genetika erősíti meg. Így találkozunk olyanokkal, akik eddig nem voltak közöttünk, és külsejüket illetően tökéletesen fekete afrikai, indiai, vagy éppen vágott szemű kelet-ázsiainak kinéző izraeliták. Kétségtelen, hogy az összegyűjtetés ezen a síkon is érvényes és folyamatban van. Azonban a proféciák alapján, miszerint az utolsó időkben gyűjtetik össze a nép, nem csupán az utolsó évtizedekre vagy évekre vonatkozik. Minden bizonnyal az utolsó idők az a korszak, ami Mesiásunk idejében elkezdődött, hiszen a kinyilatkoztatások alapján Jesua saját kortársai figyelmét arra hívja föl, hogy az utolsó idők már akkor elkezdődtek. A kegyelmi korszak bő 2000 éve maga az utolsó idők, mely folyamán az izraelita törzsek összegyűjtése észrevétlenül a legnagyobb diszkrécióban és csendben javarészt már végbe ment. Sokak főként keresztények és palesztin aktivisták igyekeznek azonosítani az Izraelbe főként Kelet-Európából visszatérő zsidókat a Jelenések könyvében említett hamis zsidókkal, a Sátán zsinagógájával. Erről a témáról már posztoltam 2 héttel ezelőtt egy videót, és valóban igen sok valódi, származásilag zsidó ember tartozik ebbe a csoportban. Azonban egyre inkább arra mutatnak a jelek, hogy a kazárok is a deportált izraeliták leszármazottjai, és az Izraelbe letelepedett európai zsidók tömegei csak arra várnak, hogy ígéret szerint újra éledjen bennük az eredeti törzsi identitás. Ahogy máshol írom, a Sátán zsinagógájához való tartozás közülünk csak azokra vonatkozik, akik főként szellemben ferdültek el olyan mértékben, hogy zsidó maszkban a Sátán érdekeit képviselik tudatosan, vagy tudatalatt. A Sátán zsidó szolgái bár jelen vannak a cionizmusban, a zsidó ortodoxiában, de még a kereszténységben is, mégsem e csoportok egészére vonatkozik. Csupán egy kis töredékükre, mely épp elég nagy kárt tesz, hogy rajtuk kívül az egész közösséget megutáltassák mások által. Jelek felismerésének fontossága. Igen fontos jelezni, amikor bizonyos proféciák, amire sokan várnak, már a beteljesedés fázisában vannak. Hiszen amikor egy proféciának a megvalósulása folyamatban van, vagy már végbe is ment, és ezt nem veszik észre azok, akik várják, akkor a következő jeleket és a további proféciák bekövetkezését sem fogják felismerni. Nem fogadnak el látható folyamatokat maguk körül profétikus eseményként, mert megtanulták, hogy előtte másnak kell megtörténnie. Ha pedig a szerintük soron levő profécia beteljesedését nem képesek felismerni, akkor nem fogják a következőket sem, mert leragadtak annál a várásánál, mely rég megtörtént. A zsidó állam újjáéledése egy fontos jel, de azon belül, ha belátjuk, hogy a zsidók összes törzse már javarészt összegyűjtetett, akkor könnyebben fölfogjuk, hogy az idők mennyire közel vannak. Annyira közel, hogy az Antikrisztus nem csupán jelen van valahol a világban, hanem tudni is lehet, hogy kiről van szó egészen pontosan. Azt is tudni, hogy az a bizonyos 7 éves szerződés, amit megerősít majd a nemzetekkel, milyen köppenyben és címszó alatt fog megvalósulni a dánieli látás szerint. Klímacsúcsok, COP28, Károly király, stb. És miközben hamarosan nyilvánosságra hozza a világ előtt az Antikrisztus, hogy ő Dávid trónjának az örököse, azaz Dávid leszármazottja, így megtévesztheti a zsidóság jelentős részét, akik elfogadják őt messiásként, akkor mi azt is tudhatjuk róla, hogy valójában nem Júda törzséből származik, hanem Dán törzséből, ahogyan az Antikrisztusról szóló proféciák megjövendőlik. Sok történész szerint Dán törzséből pedig sokan kerültek Wales területére, amelynek az Antikrisztus nemrég hercege volt évtizedeken át. Mert miközben várjuk valaminek a beteljesedését, és nem vesszük észre, hogy már megtörtént, vagy legalábbis, mint ebben az esetben igen előrehaladott fázisban van a végbe menetele, nem ismerjük fel a következő soron levő események megjelenését, hiszen nem fogadjuk el időszerűségüket. Egy másik folyamatban levő összegyűjtetés. Mert közben zajlik és befejeződik lassan egy másik csoport összegyűjtése, a Mesiás teste, ami a népbeliekből álló egyházat jelenti, és a proféciákban szimbolikusan az Efraim nevével azonosítanak. Annak ellenére, amit sokan hallottak és tanítottak, Júda nem azonos a zsidókkal, míg Izrael a nemzeteket képviseli, Júda a déli törzseket, Izrael pedig az északi, izraelita törzseket szimbolizálja. De erről talán majd bővebben máskor. Ha nem vagy zsidó, és nem kötötted meg a szövetséget Krisztussal, akkor fontos tudnod, hogy az összegyűjtetés ígérete most nem kizárólag a zsidóságra vonatkozik, hanem rád is sor kerül, és kiemelt prioritásban vagy. A Messiás kereszthalála által már 2000 éve zajlik a népek összegyűjtésének a folyamata, és ennek az idővonalnak a befejezése néhány rövid év, vagy akár hónap kérdése is lehet. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, és ne utasítsd el az evangéliumot, melyet valószínűleg már többen hirdettek neked. Ha pedig zsidó vagy, akkor rád is vonatkozik ez a fölhívás. Bár neked van még némi időd a megtérésre, amikor az egész nép végül fölismeri Jesuában a Messiást az ígéret szerint, azért ne késlelkedj, és szabadulj meg minél előbb a hamis hagyományoktól és a Messiás tagadó judaizmustól. Mert ha már elkezdődött benned a felismerés, hogy ki is valójában a Messiás, és vonakodsz cselekedni az esetleges közösségi vagy családi nyomás miatt, vagy kitagadás miatt, akkor csak nehezebb lesz a következő időszakot átvészelned, a nagy nyomorúság korszakát, melynek a küszöbén állunk. Mert rád is igaz ugyanaz, hogy a szövetség és a védelem azokra vonatkozik, akik nyíltan megvallják azt a nevet, akikben hisznek, Jesua. Mindaz, aki megvan engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom atyám előtt, aki a mennyekben van. Máté 10.32-33. Ádám minden fiára vonatkozik ez. A bűn fölismerése és megvetése. Azután elfogadva a megváltót, visszanyerjük salomunkat, békességünket az atyával. Majd Ruah HaKodes a Szent Szellem által elkezdődik megszentelődésünk folyamata. És így részesülünk az örök életben Jehosua Elohim bárányának vére által.